A mindenható Isten kegyelme legyen mindazokon, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Amen. A 207. dicséretünket énekeljük el. Köszönjük a csendet, Istenünk, a lehetőséget, hogy hallgathatunk téged, és a töredékes, nyomorult emberi beszéden keresztül mégiscsak a te üzeneted érkezhet meg hozzánk. Köszönjük, hogy ismersz minket, és nagyon szeretsz bennünket, és pont ez a szeretet indított téged arra, hogy eljöjjél hozzánk, közénk, értünk, és odaadd a te szent, tiszta, drága életedet, értünk, helyettünk és miattunk. Köszönjük, hogy te kifizetted azt az árat, amit mi nem tudtunk volna soha megfizetni. Köszönjük, hogy kiszabadítottál már minket a bűneset átka alól, és azt akarod, hogy higgyünk benned, hogy kövessünk téged, és hogy az életünk is te rólad beszéljen. És azt mutassa, hogy érdemes, csak veled érdemes járni. Így áld meg a mai esténket, kérünk, hadd jussunk előbbre, hadd értsünk meg ma is többet, és hadd változzon a szívünk állapota most is. Köszönjük, hogy önmagadért, fiadért meghallgatsz minket. Amen. Ma este is folytatjuk a mi atyánk tanulmányozását, magyarázatát. Eljutottunk a mi atyánk végéhez, hiszen nem tudtunk minden mondatot végigvenni. szinte egy keret ez, mert azzal kezdődik, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és a végén ezzel fejezi be Jézus, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Tehát a keret két felénél ugyanez a szó jön elő, és ez az egyedüli az Isten országa és hatalma kifejezés, ami kétszer fordul elő a mi atyánk szövegében. Az első három kéréssel Isten nevének megszentelése, jöjjön el az országa, legyen meg itt lenn, és főleg ott fent, és aztán itt lent, és az ő jó, kedves és tökéletes akarata, ez mindenképpen reménységet ad nekünk. Ha azt látjuk, amit látunk, hogy ez a világ egyre jobban sötétedik, és ezt nem olyan nehéz megállapítani, ehhez még kereszténynek sem kell lenni, akkor mégis, hogy mondjam el ma este újra, hogy azért vagyunk jó helyzetben, mert ha valaki már hisz közülünk Jézus Krisztusban, az nem a sötétség felé tart, hanem az örök világosság felé, és azt mondja a Biblia, hogy egyre világosabb lesz az élete egészen a teljes délig. Tehát emeljük fel a szívünket és a fejünket, hogy miközben most már több ezer méterre ható rakétákat is kilőnek, hogy legyen minden rosszabb, annál jobb, aközben mi tudhatjuk azt, hogy kié a hatalom. Hát sem azoké, akik exportálják, vagy inkább ajándékba dézelbe adják a tömegpusztító fegyvereket, sem azoké, akik rátámadtak egy másik nemzetre, sem senki másé, csak a mindenható Istené. És ez az egyetlen reménységünk, hogy egyedül ő tudja megakadályozni azt a katasztrófát, amit az ember az Isten nélkül elképesztő módon előkészít és hajt végre. Lukácsnál ez a három befejező szó, hogy ország, hatalom és dicsőség, mint záró hitvallás is megjelenik, de Máténál igazán hangsúlyosan, ő zárja be a keretet ezekkel a szavakkal. Az Isten országa kifejezés valójában egy királyi uralmat jelent. Ez egy erre, illetve arra utaló kifejezés a Bibliában, mert akik imádkoznak és Istennel járnak, akiknek valami közük van már Istenhez, azok felismerik ezt újra és újra, és élnek azzal a lehetőséggel, hogy bekérhetik, bevonhatják Isten hatalmát, akaratát, erejét, dicsőségét a hétköznapi életükre. Nézve, és erre rá is szorulunk, hiszen csak egyetlen egy hatalom van, aki mindent megtehet, a mindenható Isten. Sokszor kimondják az orvosok a kórházban, nem? Hát rajta már csak az Isten segíthet, és ettől ijedünk meg a legjobban. Pedig valójában mennyire igaz, nem? Vannak helyzetek, és az imádság az a kétségbe esett embernek a legjobb eszköze. Itt már csak az Isten segíthet, és van olyan helyzet, amikor tényleg elfogy. Idő, pénz, emberi lehetőség, minden elfogy. Nincsen semmi, nem marad semmink. Néha előbb kellene élni azzal a lehetőséggel, hogy már csak az Isten segített. Viszont ő mindenható. Meg tud mindent cselekedni, ő erő és hatalom. Isten országa hatalma a minta, a Szentlélek pedig az erő, aki által Isten kiterjeszti az erejét és a hatalmát. Nem mi birtokoljuk a Szentléleket, ahogy nyelveken szóló és egyéb szektás helyeken mondják, hanem a Szentlélek birtokolja az embert. A Szentlélek költözik belénk, és a Szentlélek hit által munkálkodik a hívő ember életében. Isten országa és hatalma nem ott van, ahol az emberek azon igyekeznek, hogy bevonják abba, amit ők akarnak, az Istent, hanem ott, ahol az ember engedi, hogy az Isten vonja be az őt szolgáló ember életét a szolgálatba, és az ő akaratát. Isten országa azt is jelenti, hogy nem csak láthatatlan módon tör be, megmerevedett állapotokba, szívekbe, hanem egészen valóságosan, naponta, kézzel fogható módon is láthatjuk. Azt próbáljuk ezt ki. Nem tudom, mennyire szoktuk kipróbálni azt, hogy működik-e az imádság, vagy nem. Amikor nagy baj van, akkor felsóhajt valaki, mint a néni a vonaton, a váltóknál, hogy ja Istenem, ja Istenem. És akkor azt mondta vele szembe ülő másik asszony, hogy hát Jóhoz imádkozik. Erre azt mondta az, aki jajgatott, hogy én imádkozom, hát nekem csak a reumás lábam fáj. De sokszor így vagyunk, nem? És még csak váltó fölött se vagyunk, hogy jaj Istenem, jaj Istenem, de nem gondoljuk komolyan, hogy tényleg segítségül lehet hívni őt. Mit jelentett az Isten hatalma és az ő országa, amikor elkezdte Jézus a szolgálatát, akkor ezt világosan bizonyította. Keresztelő János ott van már a halálba előtt nem sokkal, börtönben. Ugye Heródes börtönbe záratta a saját lelkiismeretét, mert Keresztelő János volt az élő lelkiismeret. Figyelmeztette, hogy nem szabad neked a testvéred feleségével törvénytelen kapcsolatban lenni. Küld vissza a férjéhez. De Heródes nem volt erre hajlandó. A Heródiás meg aztán pláne nem. Ki is végeztette Keresztelő Jánost. És meghal Keresztelő János, de mielőtt meghalna, üzen Jézusnak, hogy te vagy a Messiás, vagy mást várjunk. És mit mond Jézus? Azt mondja, a vakok látnak, a sánták járnak, leprások megtisztulnak, halottak, támadnak fel, lelkileg megszállottak, megszabadulnak megkötözöttségből. Hát akkor, és Keresztelő Jánosnak nincs több kérdése. Tudta ő pontosan az ószövetségi iratokból, hogy erre csak a Messiás képes. És Jézus bizonyítékai ezek voltak, hogy ő az Istentől rendelt Messiás. Az emberek nem csak Tamás a kételkedő, legtöbbször csak akkor hittek Jézusnak, amikor valami természet felettit tett. Amikor megmagyarázhatatlan módon belenyúlt a természet törvényébe. Amikor meggyógyult valaki, aki menthetetlen volt. Amikor a leprásról lementek a leprás fortok. Amikor a meddő szült, nem is egy gyereket. És amikor megoldott valami olyasmit, amit nem lehet megoldani. Amikor vittek összenézve vizet a násznagynak, és mire odaértek Kánában, a víz bor lett, és senki nem tudja megmagyarázni. Nem készült verkfilm a csodáról, hogy ugye kamera, és a kamera mögött még egy kamera, ami mutatja, hogy hogy készült a film. Nem volt ilyen. Senki nem tudja, mit csinált az Isten, hogy csinálta. Ezt nem köti az orrunkra. De a vízből bor lett, és a násznagy azt mondja, hogy hát te a legjobbat tartottad az elejére. Hát máskor már nem így van, más esküvőkön, más lakodalmakon. De Jézus a legjobbat tartogatja a számunkra, mindig, minden körülmények között. Vagy a béna járni kezdett, próbálnánk mi egy bénát meggyógyítani. Lehet, hogy valamilyen módon sikerülni, de lehet, hogy megvakulna. Vagy elkezdene dadogni, vagy valami baja lenne. Hát amihez mi nyúlunk, lásd teljes zacskó, nemrégen kiástam a kertünkből, amikor majdnem 30 éve vettük a házunkat, akkor ott sok mindent beástak a földbe. Most előkerült egy darab teljes zacskó. Teljesen épp állapotban. Direkt letöröltem, elképesztő. Semmi nem történt vele. A mi produkciónk az ilyen, hogy nem bír felolvadni, nem bír visszatérni a természet körfogásába. Mindenhez, amihez érünk, az Isten nélkül az valahol egy kicsit ilyen. Viszont amikor Jézus belenyúlt az emberi létbe, a természet összességébe is, mindig egy új teremtés bontakozott ki. Az nem véletlen, hogy ma az egész istentelen világ soha nem látott energiával próbálja a kereszténységet hiteltelenné tenni, akár pont a templomba járókon keresztül. Emlékszünk, történt egy olyan eset, hogy valaki egy homoszexuális partiról a csatornán, az Eres csatornán menekültre ruha nélkül. És valaki azt mondta nemrégen, hogy ma a kereszténység, vagy a keresztény világnak egy része pontosan egy Eres csatornákon át menekül. Minden napra jut valamilyen botrány. Vagy amikor föllántorgatják, amikor beszélgetek emberekkel, hogy mit akarnak maguk, mikor indiánok 100 000-et gyilkolták le, hogy elfoglalhassák a területet, és aki nem ment a bányába dolgozni, vagy nem keresztelkedett meg, azt rövid úton elsorvasztották, vagy olyan helyre tették, hogy nem sokáig élte túl a dolgot. Mit akarnak maguk, mikor a félvilágot gyarmadosították Isten nevében? És ebben sok igazság van. Aki a menedéket nem Istennél keresi, azt mondja a Szentírás, az menthetetlenül összetörik. összetöri az életét. Az Isten nélkül a halál állapotában veszteglünk. A veszteglés az azt jelenti, amikor áll például egy vonat a piros szemafornál, és sem erre nem megy. Ott áll, és nem halad. Kéne menni, senki nem tudja, miért piros a jelző, és nem tud hova tovább menni. Veszteglés az azt jelenti, hogy egy helyben áll, az idő pedig múlik, és nem történik semmi sem. A mi életünk nem ilyen. Vagy sokak élete, gondoljuk ezt végig, nem veszteglő állapotban vagy. Pedig kellene már a hitben tovább lépned, már régen tovább kellett volna menned, de valamit nem akarsz elengedni. Sokszor azt mondjuk, hogy nem tudom megtenni, nem így van. Ha mondjuk egy jó jersey szoknya anyagot árulnak Pest Erzsébeten, beül az illető pátyon az autóba, azt elmegy Erzsébetre és megveszi. Nem így van. Amit meg akarunk szerezni, az sokszor tűzön vizen keresztül megszerezzük. Mindegy, mennyibe kerül, de az nekem kell. És utána megyünk, megcsináljuk, elérjük, megszerezzük, és itt tovább, és itt tovább, és itt tovább. Hogy állunk a hit kérdésével? Mennyit nőttél az elmúlt egy hónapban, hitbillileg? Mennyit növekedett a hited, a bizalmad Istenbe vetve? Nem neki, Istennek van szüksége arra, hogy imádkozzunk, és szánkkal is megvalljuk, hogy ki az Úr, és ki a hatalom az életünkben, hanem nekünk van szükségünk rá. Mert a hitvallásban mi is megerősödünk, és erősíthetünk mást is. Hiszen amikor valaki kimondja, hogy Uram, az életemre nézve tiéd a hatalom, én a te országod tagja akarok lenni, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy elismerem az Isten mindenhatóságát, hanem beismerem azt is, hogy rászorulok. Mert saját döntéseimnek a következményét már láttuk éppen elégszer. De amikor az Istenre figyelünk és hallgatunk, az egészen más lesz. Meg hát az is kiderül ilyenkor, hogy amink van, az sáfárságra kaptuk. A mi atyánk utolsó pár szava valójában tiszta, világos és egyértelmű megvallása hitnek. Aki már eljutott az imádságban eddig, az gondolja végig ezt, hogy kinek is tartjuk az Istent. A gazdánk, az Urunk, a mindenható Isten az életünkre nézve, kicsoda nekünk ő. Itt ebben a földi létben mi felsoroljuk a kéréseinket, a mennyei dicsőségben erre már nem lesz szükség. Itt most a földi létben sok minden kell. A mennyei dicsőségben, az örök világosságban, ott örvendezni fogunk a hittünk idelen, Jézusban, Krisztus előtt. Azért idelen is nagyon fontos ám ez, hogy ne csak akarjunk valamit az Istentől, hanem őt magát akarjuk. Olyan ez, mint az igazi tiszta szerelem, nem? Hát abból a nőből, aki nekem mondjuk tetszik, vagy itt a férfiaknak, hát azért az nagyon durva hangzik, hogy csak az alakja tetszik. A lába, a melle, a szeme, a haja. Most mást nem is akarok mondani. Én mindig megkérdezem, amikor esketek fiatalokat, hogy miért szereted a másikat? És az a jó válasz, amikor azt mondja valaki, hogy nem tudom. Miért? Mert nem tudja megmondani. Szeretem, mert szeretem. Nem azért, mert olyan színű a haja, nem azért, mert jól tud főzni, nem azért, mert szép a lába, erős a fizikuma, mindent meg tud javítani, még a WC tartályt is, pedig azt kevesen tudják, és így tovább. Tehát nincs indok. Szeretem, mert szeretem. Miért szereted az Istent? Azért, mert abban reménykedsz, hogy hát végül is megadja azt, amit annyira szeretnél. Vagy csak egyszerűen szereted, mert ő elebb szeretett téged, és ő mindent tudott, az egyszülött fiát is érted, helyetted és miattad. Jó együtt lenni azokkal, nem akik mindent értünk tesznek. Mikor gyerekek voltunk, ha olyan volt a családunk, meg olyanok voltak a szüleink, az nem volt ciki odabújni a papához, meg a mamához, aztán tizenéves korban már nem egészen így van a dolog, akkor már inkább elengedik az ember kezét, akkor közeledtünk az iskolához, aztán túljutnak ezen, és amikor felnőttek, saját családjuk van, meg gyerekeik, akkor kapnak észbe, hogy hát öregszenek a szüleink, és lassan elmennek a minden élők útján. Jobban meg kéne becsülni azt, amíg még együtt tudunk karácsonykor leülni egy asztalhoz, és tudunk beszélgetni velük, és elmondják azokat a bölcsességet, amit már olyan sokszor hallottunk, de nem vettünk komolyan sokszor. Én tudom, hogy sok család nem ilyen. Meg jó lenne, ha ilyen szülők lennének, mert van, ahol nem így van. De ahol így van, meg ahol nem így van, azért meg lehet imádkozni, hogy formálja át Isten a családunkat. Meg kell becsülni a barát lehetőségét is, hogy van barátunk, vagy barátnőnk, és beszélgethetünk vele. A szerelem az olyan, hogy jó dolog együtt lenni azzal, akit szeretünk. Ha szereted az Istent, akkor újra és újra keresed azt, hogy az ő tanácsa micsoda. Mi az igei vezetése? Mit akar mondani nekünk? Az átjön akkor a szívünkbe is, hogy szeretem az Istent, és én azt gondolom, hogy nem kell azt se szégyelni, hogy ezt elmondjuk neki. Úr Jézus, úgy szeretlek téged, és köszönöm, hogy te előbb szerettél engem. És te, mint ajándékozó vagy a fontos, és nem az, amit kaphatok jólad, tőled. Az ilyen belsőséges ima az beszélgetés, de ez odaszánt időre van szükség. Mi legtöbbször ezt kurtítjuk meg, és mindig mi veszítünk. Szánjunk több időt a vele való beszélgetésre. Keresztelő Jánossal kapcsolatban mondja azt Jézus Máté 11, hogy a legkisebb is nagyobb lesz majd az Isten országában, mint Keresztelő János. Vagyis aki már nem csupán a teremtményi életét éli, hanem Isten országának a hatósugarában, az ő hatalma hatósugarában akar élni, az újra és újra kap az ő erejéből, áldásából naponta. Nem véletlenül mondja azt Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, és akkor belőlem táplálkozhattok, tőlem kaptok tanácsot, vezetést, erőt és áldást. Ezért mondja ki azt Pál apostol, pedig milyen nyomorult helyzetben volt, hányszor megverték, bebörtönözték. Már épp ki akarták végezni, vagy be akarták botozni. Az a botütés számú, amit akartak rásújtani, az halálos lett volna. És mégis megvallja börtönben is. Nem azt mondja, hogy ez az őrült Néró bezáratott a börtönbe, hanem azt mondja, hogy én Krisztus fogja vagyok, értetek. Ő pontosan tudta, hogyha Isten azt megengedi, akkor annak értelme van. Filippiben nem. Este 6-kor kalodába zárják, megbotozzák őket, és este 6-kor kalodába zárva beteszik őket a legbelső börtönbe. Csönd van. Egészen éjfélig. Éjfélkor elkezdenek én, Pál és Szilász, Isten dicsőítő éneket énekelni. A többi fogoly meghallgatja őket, és abban a pillanatban megrendül a föld. Kiszakadnak az ajtók, és minden megváltozik. A Filippi börtönő meg akar jölni magát. Azt hitte, hogy megszöktek Pálin, nem? Azt mondja, hogy ne tégy kárt magadban, itt vagyunk mindnyájan. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Milyen érdekes? Hogy a börtönőnek ez az együtt eszébe. Én emlékszem, amikor börtönmisszióba szolgáltam. Bezártak 80 elítélt közé. A smasszer úr kiment, ránk zárta az ajtót. És úgy voltam vele, hogy hát az itt bármi lehet. Nekem esett meg akármi. És elmondtam azt, hogy ugye tudják, hogy ugyan maguk rabok a cellában, de az a smasszer, aki kiment, az ugyanolyan robán, mint maguk. Csak neki nagyobb a cellája. Neki az elész világ a cella. Maguknak meg az a pár négyzetméter, ahol idebent vannak. Nagy derültség lett a vég, hogy hát tényleg a smasszer is rab. Nem is gondoltunk rá. És tényleg így van. Aztán ugyanezt elmondtam, amikor a smasszer úr is bent volt. És nem tiltakozott. Pontosan értette, hogy miről van szó. Neked mekkora a cellád? Hány négyzetméter? Onnan meddig tart? Vagy mi az, amit úgy hívnak, hogy cella, csak magadnak se akarod elismerni és beismerni? Mi az, amitől függesz? Nagyon fontos dolog ez, hogy az Isten országa és hatalma az, amitől függesz, nincs olyan abszolút szabadság. Az arany tömbökbe is az van belepréselve számjegyekkel, hogy 99,9999. Nincs olyan, hogy 1000 tisztaságú arany. Valami szennyű az anyag mindig van benne. Nincs olyan, hogy abszolút szabadság. Aki az Istennel jár, az se abszolút szabad. Miért? Mert az Istentől függ. Csak hogy ez egy jó függés. És ebben a hívő ember szívesen él benne. Már csak azért is, mert Isten országa, uralma és hatalma, és ereje soha nem uniformizál. Én emlékszem arra, amikor 10 éves voltam, még akkor létezett az ecseri piac, az idősebbek tudják, hogy mit jelentett ez. Ott pult alól lehetett egy havi fizetését kékszínű farmert kapni, amit Nyugat-Európából hoztak be, hogy csempésztek be, nem is tudtuk pontosan. Mi mindent megtettünk azért, hogy egyformán nézzünk ki. nevetséges, nem? Mindenki ugyanolyan kék farmerra. És nagy szám volt, hogy nekem volt ilyen, neki volt olyan, de egy vagyont fizettünk érte. Van, aki egy fél nyáron át dolgozott, hogy meg tudja venni a legjobb minőségű farmert. És aztán uniformisban jártunk. Az Isten soha nem uniformizált. Tiszteletben tartja a különbözőségeinket, hiszen ő alkotott minket. Mindig az egyetlen voltunkat hangsúlyozza. Egyetlenek vagyunk ezen a világon, és még egy olyan ember nem fog születni, amilyenek mi vagyunk. És ez szabadítja föl, tisztítja meg, nem oltja ki, amit ő adott egyéniségként kinek-kinek az életére nézve. Nincs két egyforma ember, és ez egészen fantasztikus. Pálnak le kellett mondania sok mindenről. Azt mondja, mindent kárnak és szemétnek ítélet. De mikor ezt kimondta, utána Isten őt küldi el Aténba. Miért? Mert öt nyelven beszélt, és fejből ismerte a görög költőket és írók műveit. Hát persze, de először ki kellett mondani, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, és aztán beállt a szolgálatba. Isten országa és hatalma nem egyfajta jelleget nyom ránk, hanem pont a különbözőség nagyszerűségét illetjük át. És sokszor látom, amikor megtérnek idősebbek és fiatalok, hogy kezd kibontakozni. Emlékszem valakire, aki tanult, és a nyögveny előse ment az egész. És aztán hétre jutott, és ő lett a évfolyamának az első tanulója. Ha te igazán Krisztushoz tartozol, akkor a 10 legjobb közé kell, hogy kerülj. Ez egészen biztos. Mert akkor kell, hogy hajtson belülről, hogy az Isten dicsőségére akarok tanulni, dolgozni. Akkor dicsőítsd az Istent azáltal, hogy úgy tanulsz, úgy dolgozol, olyan kreatív leszel, mert nem csak egy talentumos emberek vannak, az nagyon kevés van. Még sose találkoztam ilyennel. Azt sem mondom, hogy mindenkinek öt van, de hogy egy talentum, ilyet én még nem láttam. Tehát sokkal többet kaptunk mi az Istentől, mint gondolnánk. Kérjük el tőle, és majd ő megmutatja. Persze vannak erősek és gyengék, jómódúak és egyszerűbb körülmények között élők, bölcsek és kevésbé bölcsek, képzettek és kevésbé képzettek. De pont az Isten egy szabadságában derül ki az, hogy mire hívott el téged a mindenható Isten, mit kell csinálni, és hogy nem kényszerből mész be a munkahelyedre, hanem őt dicsőíted azáltal, hogy teszed, amit teszed. Teszel. Azt mondja tehát itt Jézus, hogy Uram, tied Istenem, tied az ország, a hatalom. És ez azt is jelenti, hogy Istennel szövetségben él, az egy meghatározott rend szerint él. Annak rend van a szekrényében, rend van az életében, rend van az iratai között, rend van a pénzügyeiben, rend van a szexualitással kapcsolatban az életében, rend van a házasságában, gyereknevelésben. Azért van bőven mit csinálni. Valakinek mondtam, hogy felugrom egy pillanatra hozzád, ha nem zavarok is. Jaj, nem, olyan rendetlenség van nálam. Hát mondtam, hogy ez nem zavar. De nem merdem. És akkor megmondta őszintén, hogy nem szokott rendet csinálni. Ottom. Egyedül él át, ő utat vág a holmik között, és akkor kitalál a konyhába is. De most, hogy beszélgettünk, most elgondolkozik azon, hogy lehet, hogy nem jó, hogy így van. Rend van otthon? Ha Jézus belépne a házatokba, a lakásatokba, mit találna? Érdemes egy kicsit elgondolkodni ezen. Rend van a pénzügyekben. Tényleg? Minden pénz, ami ott van nálad, az tisztességes úton került oda. Isten dicsőíti. Hogy hát, ha mindent befizetnénk adóba, hát akkor hova jutna az ember? Tessék kipróbálni. Azt mondja Isten, hogy nem áldalak meg téged felettébb. Gondoljuk végig csak a dolgokat. Milyen pénz van otthon nálunk? Szóval valaki bejött hozzám egy Nikon fényképezőgéppel, hogy találta az erdőben. Hát lehet, hogy valaki letette, amikor fényképezés, ott felejtette, és már nem találta meg. És ő most mit csináljon? Hát mondtam, hogy ennek az a módja, hogy elmész a rendőrségre, bejelentett, hogy találtad. És ott derült ki, hogy 2 hónapig várnak, és ha nem jelentkezik senki, akkor a megtalálónak a tulajdonában megy át. Eltelt a 2 hónap, nem jelentkezett senki, és a megtaláló fiatalember megkapta. Olyan boldog volt vele. Azt mondja, hát nem is gondolta volna. Egyszer kirándultunk, és tele volt 500-asokkal meg ezesekkel a völgy. Nem tudjuk, hogy került oda. Kicsit már kifakultak az esőtől, meg a naptól. Összeszedtük az ifitagokkal, hazavittük, aztán bedobtuk a belsejbe. talált pénz az isteni. Nem véletlenül van ez így. Merünk mi végig gondolni mindent az életünkre nézve, ilyen következetességgel és ilyen renddel. Ez azt mondta nekem egy vállalkozó, de figyelj, te azt akarod, hogy tönkre menjünk. Hát ilyeneket mondasz, hogy minden adót fizessünk be. Mondtam, hogy próbáld ki, hogyha beadod a tizedet Istennek, avagy nem árasztam el rátok, olvassok el a Bibliában, utolsó szövetség könyv. Nem árasztam el rátok a kegyelmemet bőségesen. Tegyetek próbára. Tedd próbára az Istent. Nekünk sose hiányzott Klárival, még három gyerek mellett sem. Megkaptuk a fizetést, félretettük, ami az isteni, a fizetésünk tizede, és azt továbbadtuk másnak. Emlékszem arra, valaki Nagykovácsába építkezett, én akkor még sokáig Pasaréten szolgáltam, volt négy gyerekük, és nem volt pénzük befejezni az emeletet. És én örököltem egy örökséget, annak a tizedét félretettük, és mikor ezt meghallottam, akkor kimentem, odaadtuk annak a családnak, és azzal befejezték a emeleti részt, amennyire tudták. És érdekes volt, amikor oda kerültem Nagykovácsba lelkésznek, és elmentem hozzájuk látogatni, akkor azt mondta, hogy hát figyelj, emlékszel? Emlékeztem. És milyen jó volt, hogy szabadok voltunk arra, hogy továbbadjuk. Próbáljátok ki, hogy nem áld-e meg ez Isten gazdagon, hogyha mered rábízni az anyagi kérdést. A csendesség, az időkérdés, az odaszánt idő, hogy megtanuljuk valóban dicsőíteni őt. Akik már régebb óta hisznek, azok tudják, hogy eljön az az idő, amikor mindenről kiderül, hogy értéktelen hiába valóság. Tényleg így van, hogy minden kiullik a kezünk közül. Egy urnába ott van egy marékpor és hamu. A testünkből ez lesz. Mit mond a Szentírás? Akik az Isten akaratát cselekszik, megmaradnak örökre. Ez az örök élet. Cselekedd az Isten akaratát, és helyed van az Isten fiának csodálatos országában. Van helyed? Annyi mindent megteszünk a földön az örök lakásért, és ez önmagában nem baj. Hát valahol lakni kell, meg tudunk valamit hagyni a utódainkra. Persze, nincs ezzel semmi gond. De mit tettél eddig azért, hogy a mennyben legyen örök mennyei hajlékod? Azt mondja Jézus, hogy előre megyek, helyet készítek. Ismét eljövök, magam mellé veszlek titeket, hogy újra együtt legyünk. Ide lenni Jézussal, és odafenni Jézussal. Hát mi van ebben borzasztó? Akivel idelen járok, ahhoz megyek haza, odafenn. És dicsőítem az Isten életemben, és halálomban is tulajdonképpen. Mert az igaznak emlékezete áldott. Rólad ezt fogják mondani? Az igaznak emlékezete áldott. És úgy emlegetnek, míg akiről hallottak Jézus Krisztusról, akinek az élete prédikált, és akinek érdemes volt követni a döntéseit, meg a tanácsait. Kíméletlen és áldászharc dúl a túlélésért, gyilkos ösztönök és indulatok találkoznak, ütköznek a hatalom miatt, és ennek pusztító hatását látjuk. Azok bírálják egyébként az országunkat, akik amikor a törökökkel küzdöttünk, hogy megvédjék Európát. Hátunk mögött a törökökkel szövetségre léptek, és fegyvert adtak el nekik, vagy éppen legyilkolták a távoli tengerek szirteit gyarmatosítva az ellenálló őslakosságot. És most csodálkoznak, hogy visszafanyal a fagylalt. És jönnek azok, és ledöntik Lipót szobrát, aki ugye a 13 éves kisfiúk kezét levágatta, mert nem dolgoztak Afrikában elég gyorsan. És csodálkoznak, hogy most ledöntik a főtéren a szobrát ennek az uralkodónak. Azok, akik az ősei, azoknak, akik ott akkor a gyarmatosítást szenvedték el. Tehát ez a világ ilyen. Ne legyenek illúzióink. Ez tényleg nem lesz jobb. Ez csak keményebb és sötétebb lesz. De ezért nagyon fontos, hogy nekünk van-e világosságunk. Dúl a harc ország és ország között. Mit mondott Jézus? Hallottok háborúkat és háborúk illét. Énségek, járványok. Világosan megmondta. Nincs mint csodálkozni. Egyébként, ami Izraelben történik, az megint csak arra mutat. Ami történik, arról is beszélt világosan Jézus. Meg az ige is, hogy összegyűjtöm az én népemet a világ minden tájáról. És majd egy csomó nemzet rátámad Izraelre. De ez még nem a vég. Ez csak a vajudás kezdete. Aki közülünk már, mint nők szültek, azok tudják, hogy milyen a vajudás kezdete. Hát ott még nem jön a gyerek. Csak elfolyik a magzatvíz, jönnek a fájások egyre sűrűbben, aztán megszületik idővel a gyerek is. A vajudás kezdete. Kislány mondta, hogy jaj, hát csak ne jöjjön még vissza Jézus, mert Amerikában még nem voltam. Hát őszinte volt, nincs az semmi gond, aztán el tudott utazni később, mint turista Amerikába is. Fontos dolog tehát, hogy kimondjuk-e Istennek, tiéd az a kicsi ország, ami családunk, az én lelkem, a szívem, te határozd meg mindent, vagy pedig folyamatos, permanens háború lesz az életünkben, még szenteste is. Ott is megy a vita, az ellenállás, összezűrdülés. Hogy lesz? Ki az, aki uralkodik a te életed fölött? Akinek Jézus az ura, én nem mondom, hogy olyan a könnyű élete lesz, mert sok mindenben támadni fogják. Ez természetes dolog. Sok mindenben támadni fogják. De ki az, aki uralkodik? Mert azért ez mégiscsak meglátszik. Hiszen nem csak kereszténynek kell lenni, de annak is kell látszani. Mások számára is nyilvánvaló módon. Az, hogy tied az ország, a hatalom, az életem, ha ezt megvalljuk, ennek látszódnia kell az életünkre nézve is. Arany vagy gagyi? Azért van úgy, hogy odajönnek, most már nem annyira, de régebben volt ilyen gyakran. Aranynak látszó tárgyat kínáltak ugye az utcán, bizonyos népcsoportból, hogy ezt tessék megvenni. Ez teljes arany még meg is harapta, hogy bizonyítsa. Hát tudjuk pontosan, hogy futtatott rész volt. Te hívőnek látszó vagy? Vagy belül is hívő keresztény vagy, vagy csak futtatott arany, de belül értéktelen. Ez nagy kérdés. Mert aki igazán hívő keresztény, az egyszer döntést hozott Jézus mellett. És annak az Isten aranya bearanyozza az életét. És azt lehet harabdálni, próbálni, bocsánat, hogy ezt nem ütni, stb. Szidni. Szóval valaki azt mondta egy kereszténynek, hogy maga egy szemétember. Erre azt mondta mások, hogy igen, igazad van, mi a világ szemétjévé lettünk, ezt mondja a Szentírás. Érdekes, nem? Tulajdonképpen az, aki Krisztus se jár, azt az igazán nem lehet megsérteni, megbántatják meg, megalázhatják, ez nem esik jól senkinek, nekem se, nektek se, de valójában, ha belül a szívében ott van a hit magva, akkor nem érnek el odáig. Egyszer egy hittanórám beszámolót kellett írni a gyerekeknek, az aranymondásokból, és a Jézusi mondatok voltak soron, és az egyik kislány ezt írta, mármint Jézus mondatát. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, az terem sok gyümölcsöt, és édes lesz. És úgy elnevettem magam, hogy melyen fején találta a szöveget. Tényleg így van. Aki Jézussal jár, őt követi, az terem sok gyümölcsöt, és annak az élete édes lesz. Az mások számára is élvezhető, és mások számára is édes lesz, mert Istenre mutat. Tied az ország, Uram, az én mini országom, gondolkodásom, indulataim, szavaim, és átéli a csodát, meglátja Isten dicsőségét, mert minden Isten kezében fut össze. A nagy vezetők idézőjelben tanácskoznak, módosítanak, betoldanak, kiadnak, fenyegetőznek, demokráciának átázzák a saját hatalmi arroganciájukat, de a végén mindig Isten mondja ki az utolsó szórot. Az idősebbek emlékeznek még a karibi válságra, amikor úgy tűnt, hogy atomháború robban ki Kubánál. Elindították a repülőket, megnyomták a gombokat, és nem történt semmi. Miért? Mert az Istené az utolsó szó. És még időben észbe kaptak, megfordultak az atomrakéta hordozó repülők, és helyreállt a rend, és elmúlt a veszély. Övé minden hatalom, menjen és földön. Hisszük mi ezt igazán, mert ez nagy békesség forrása lehet a számunkra. Ő valóban uralkodik. Azt mondja a Szentírás, hogy a saját halálával kiszabadított minket, Kolossé 1.13. Isten szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának csodálatos országába. És itt befejezett múlt van. Aki hisz benne, azt már átvitte. Ez oldja és eltünteti a félelmet, a szorongást, a kilátástalanság érzést, az aggodalmaskodást. Sokszor átéltem. volt, hogy sírva térdeltem az ágy mellett, hogy Uram, segíts, mert ezt nem bírom ki. Olyan helyzet volt az építkezés során. Könyörülj rajta, mert ezt épésszel nem lehet kibírni. És akkor elsimította. Megpihentem. Vagy amikor édesapám egészen váratlan meghalt, aztán édesanyám is, egyiket a másik után, vagy a feleségem édesanyja. Ezt azért nehéz viselni mindenkinek. Vagy amikor valakinek a két gyerekét temettem egyszerre, baleset. Hogy lehet ezt kibírni? Nem is tudtam otthon, próbáltam készülni a temetésre, hogy most mit lehet ilyenkor mondani. Elolvastam egy zsoltárt, utána mondtam pár szót, és utána jöttek a könnyeim nekem is, mert annyira együtt éreztem velük, hogy borzalmas helyzetben volt ez a szülőpár. Sokszor vagyunk így. Rodjunk le nyugodtan. Tárjuk fel Istenet. Mondjuk el annak, aki minden hatalom menjen és földön. Az Édenben a bűneset miatt az Isten és ember között széttört a híd, de Krisztus keresztje helyreállította. Átkötést, átjárást biztosít ebből a világból a mennyei dicsőségbe. Lukács olyan szépen írja, és tulajdonképpen lassan már adventben vagyunk, elolvasom. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Lukács 1.78. Milyen fura, nem? Valakinek a lakcímkártyájára az van írva, hogy halálvölgye ez a lakcím. És azt mondja, hogy a lábunkat nem találjuk meg a békesség útját. A lábunkat a békesség útjára igazítsa azoké, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak. 119. Zsoltár. Meggondoltam utaimat, és lábaimat a bizonságaidhoz, és a te törvényedhez fordítom. Merre jársz? Milyen utakon? Hova megy a lábad? Hova visz a szíved? Mit mond? Meggondoltam utaimat, és lábaimat a te bizonságaidhoz, és törvényedhez fordítom. Isten országa a minta, a Szentlélek ereje pedig a lehetőség arra, hogy ez így legyen. Egy híres ember a születésnapját ünnepelte, és ott volt egy nagyon híres színész barátja is, meg a lelkész barátja is. A színész barátját megkérte, hogy szavaljon valamit, és nagy átéléssel ez a híres színész elszavalta a Bibliából a 23. Zsoltát. Nagy ováció, tapsolt, és aztán kérte a lelkész barátját, hogy ő is mondjon valamit. És a lelkész barátja elővette a kicsit gyűrött, viseletes bibliáját, és felolvasta a 23. Zsoltárt. Úgy, ahogy magának szokta olvasni, ahogy beteg ágyak mellett olvasta, ahogy haldoklók mellett olvasta, és a végén nagy csend volt, és sokaknak elerett a könnye. És az ünnepelt csak annyit mondott, hogy tudjátok, mi volt a kettő között a különbség. Ő, a színész barátom, ismeri a Zsoltárt, a lelkész barátom megismeri a jó pásztort. Nagy különbség. Te ismered? Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a mai estén is megszólaltál közöttünk, és csak te látod a mi útjainkat, hogy az a te utad vagy a sajátunk, és aztán a következmény is a sajátunk lesz. Kérünk, fordítsd a mi lábainkat a békesség, a te igéd útjára, hogy el ne vesszünk. Könyörgünk azokért, akik határon vannak, de nem mernek dönteni. Segítsd át őket, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent. És köszönjük azért, Úr Jézus, hogy te, köszönjük azt, hogy te eljöttél karácsony éjszakáján, és meghaltál értünk a kereszten, hogy a bűneinket fölvidd a keresztfára, hogy kifizest az árat, amit mi nem tudunk, és nem tudtunk kifizetni. Áldunk és dicsőítünk azért, hogyha hiszünk benned, akkor elkészített helyünk van a te csodálatos országodban. Addig pedig mutasd meg, hogy mit kell tennünk idelen, miben kell változnunk, merre kell mennünk, hogyan döntsünk, hol kell dolgoznunk, mit kell tanulnunk, kivel kell összeházasodni, és és hogyan neveljük a gyerekeinket, és hogyan szeressük még jobban a társunkat, a szüleinket, a testvérünket, a gyülekezetünk tagjait. És köszönjük azt is, Urunk, hogy a te beszéded világos, olyan, mint az arany, tiszta, fénylő és igaz. Kérünk, segíts nekünk, hogy mi is ilyenekké legyünk, hogy rád mutassunk, és a te világosságod legyen a szívünkben. Köszönjük, hogy önmagadért, halálod érdeméért meghallgatsz minket. Amen. Maradjunk egy perce csöndben, és beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. 332. dicséretünket énekeljük el az áldás előtt.
Thank you.
helyünkről felállva vegyük Isten áldását. Jézus mondta, én vagyok a világ világossága. Ha valaki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amen.
Én mielőtt a záró énekünket énekeljük, szeretnénk megköszönni Varga Róbert nagytiszteletű úrnak, hogy eljött közénk és elhozta közénk az evangéliumot. Isten áldását kérjük életére, és a hát nem tudom még hány evangelizációs szolgálat van még, akkor azokra is, hogy valóban az Isten áldása gyümölcsöző szolgálata lehessen, és adjon erőt mindenhez. Hisszük, hogy ezen a mostani evangelizáción is ott volt a mi Urunk áldása, és nem ért véget a hét, még lesznek különböző alkalmak, holnap például úrvacsorai előkészítő, aztán a keresztkérdések, vasárnap pedig úrvacsorával zárjuk a hetünket, és folytassuk azt, amit Isten elkezdett bennünk, szánjuk oda, adjuk oda az egész életünket ő neki.
Köszönöm szépen. Úgyis Pácsra jöttem, mert itt kellett evangelizációt tartanom, úgyhogy szívesen.